Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 130. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 237. énekünket keressük elő. 237. énekünket, és ennek énekeljük kijelölt verseit. 237. énekünk első három versét, utána pedig a 7. verstől a 9. versig. Az első verse így kezdődik: Reménységemben hívlak, Uram Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét a Krónika második könyvéből olvassuk, a 36. részből, a 11. verstől a 21. versig terjedő ige szakaszból. A Krónika második könyvében, a 36. rész 11. és következő verseiben ezt olvashatjuk. 21 esztendős korában kezdett uralkodni Sedékiás, és uralkodék 11 esztendeig Jeruzsálemben. És gonoszul cselekedék az Úr előtt, az ő Istene előtt, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr képében szólt vala néki. Sőt, még Nabukodonozor király ellen is pártot ütött, aki őt az Isten nevére megesküdtette, s makacsás önfejűvé lett, ahelyett, hogy megtért volna az Úrhoz, Izrael Istenéhez. Sőt, még a papok fejedelmei és a nép is mindnyájan szaporították a bűnt a pogányok minden udvarságai szerint, és beszennyezték az Úr házát, melyet megszentelt Jeruzsálemben. És az Úr, az ő atyáiknak Istene elküldte hozzájuk követeit jó idején, mert kedvez vala az ő népének és az ő lakóhelyének. De ők az Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédeit megvetették, prófétáiból gúnyt űztek, míg len az Úrnak haragja fölgerjedt az ő népe ellen, s többé nem vala segítség. És reájuk hozzá a káldeusok királyát, aki fegyverrel ölé meg ifjaikat az ő szent hajlékukban, és nem kedveze sem az ifjaknak és szüzeknek, sem a vén és elaggott embereknek, minnyájukat kezébe adá. És az Isten házának mindenféle edényeit, nagyokat, kicsiket, és az Úr házának kincseit, s a királynak és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté. Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind elégették tűzzel, és minden drágaságait elpusztították. És akik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurcolta Babilóniába, és neki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, amíg a Perzsa birodalom föl nem támadott, hogy beteljesedjék az Úrnak. Jeremiás szája által mondott beszéde, míg lerója a föld az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék, hogy betelnének a 70 esztendők. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki a világ ura vagy, és aki mégis fölkeltél mennyei trónodról, s eljöttél, és engedted, hogy fölfeszítsenek téged az emberek a Golgota keresztjére. Köszönjük te néked, hogy meghaltál ott, és elhordoztad a bűneinket és azok örökké való büntetését. És köszönjük néked, hogy ott megváltottál bennünket, a te gyermekeidet, Isten választottait. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem maradtál a sírban, hanem föltámadtál. Dicsőítünk téged, aki ma is élsz, és megszólítasz bennünket is. Teremtményeidet megkeresed, bűneikben, nyomorúságaikban megszólítod őket, elesettségükbe, szomorúságukba, kétségbeesésükbe lehajolsz hozzájuk. Köszönjük, hogy így vagy most itt közöttünk is. Kérünk téged, hogy segíts, megértsük a te drága hívó szavadat, ahogy magadhoz szólítasz bennünket, és segíts, hogy egyikünk se tartsa vissza szívét, lelkét. Ne akarjunk a magunk urai lenni, hanem hadd térjünk hozzád teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Kérünk téged arra, hogy munkáld a szívünkben ma is, hogy megérthessük, és követhessük, amit tanítasz nékünk az ígédben. Köszönjük, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy minden szükségletünkről gondoskodtál, és köszönjük, hogy most itt lehetünk a te színed előtt, hogy meghallgassuk mai igédnek üzenetét. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülődve. a 225. énekünknek az első versét, illetve 5. versét. A 225. énekünknek az 5. verse így kezdődik: adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Testvérek, Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok könyvéből olvassuk. A Királyok első könyvéből, a 8. részből, a 46. verstől az 52. versig. Leülve hallgassuk meg az íge szakaszt. Akik a konvektor körül ülnek, azokat kérném, hogy zárják már le a csavarót, hogy ne melegítsen. Köszönöm szépen. Tehát a Királyok első könyvének 8. részében a 46. verstől ezt olvassuk. Ha te ellened vétkezéndenek, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagudvá reájuk, ellenség kezébe adándod, és fogva elvi éndik őket azok, akiktől megfogadtak az ellenségnek földjére, messze vagy közel, és eszükre térnek a földön, melyre fogva vitettek, és megtérvén könyörgenek néked azoknak földjükön, akiktől fogva elvitettek, mondván, vétkeztünk, hamisan és istentelenül cselekedtünk. És megtérnek te hozzá teljes szívükből és lelkükből, az ő ellenségüknek földjében, akik fogva elvitték, és imádkozándanak hozzád az ő földjüknek útja felé fordulva, melyet adtál az ő atyáiknak, és a város felé, melyet magadnak választottál, és a ház felé, melyet a te nevednek építettem. Hallgasd meg a mennyekből, a te lakóhelyedből az ő imádságukat, és könyörgésüket, és szerezd nékik igazságot, és légy kegyelmes a te néped iránt, akik ellened vétkeztek, és minden bűneik iránt, melyekkel ellened vétkeztek, és szerezd kedvességet nékik azok előtt, akik őket fogva tartják, hogy könyörüljenek rajtuk, mert ők a te néped és örökséged, akiket kihoztál Egyiptomból, a vas kemence közepéből, hogy a te szemeid nézzenek a te szolgádnak imádságára, és a te népednek az Izraelnek könyörgésére, meghallgatván őket mindenkor, mikor téged segítségül hívnak. Kedves testvérek, népünk, ahogy már több istentiszteletet ezzel a mondattal kezdtem, igen nagy anyagi és lelki nyomorúságba jutott. És úgy tűnik, hogy népünk egy részének minden próbálkozása kevés ahhoz, hogy lerázza azokat, akik a nyomorúságát előidézték. Hiába valónak tűnik a sok tüntetés, a sokféle felszólítás, a sztrájk, feljelentések, minthogyha mindennek semmi különösebb foganatja nem volna. Akik a hatalmat hazudozással megtartották, íme erőszakkal és az érdekeiket szolgáló törvényekkel bebiztosítják azt. Megfélemlítik az embereket, példát statuálnak, durván elbánva azokkal, akik más véleményen vannak, és ennek hangot is adnak. Sokunknak az lehet az érzése, hogy mintha valami kényszer zubbonyba bújtattak volna bennünket, amiből egyszerűen nem bírunk kikászálódni. Az ilyen nyomorúságos helyzetekbe, testvérek, amikor egy nép, hogy így mondjam, tehetetlen hazug elnyomóival szemben, akkor a nép minden tagjának, különösképpen azoknak persze, akik ebben a helyzetben keseregnek, el kell gondolkozni azon, hogy mi célból engedi meg ezt nekünk az Isten. Mert meggyőződésem, hogy Isten engedi meg ezeket a dolgokat megtörténni, amik itten történnek körülöttünk ezekben a napokban, hetekben. Mi célból engedi meg ezeket az Isten, testvér? Meggyőződésem, hogy Isten ezekkel a bajokkal, ami népünket észre akarja téríteni. Észre akar téríteni bennünket. Tudnélik, ezen azt értem, hogy igaz bűnlátásra és bűnbánatra akar bennünket eljuttatni. El akar minket arra juttatni, hogy elforduljunk a bálványainktól, és hozzá teljes szívünkből és lelkünkből, hogy olvastuk az írásban, megtérjünk. Hozzá megtérjünk. Van olyan a történelemben, amikor erre Isten szóbelileg szólítja föl az embereket, mint például Aténbe, ahol megjelent Pál apostol, és kezdte mondani az embereknek, hogy térjetek meg. Hagyjátok el a bálványaitokat, az azokkal összekapcsolódott istentelen életmódotokat, erkölcstelenségeiteket, bűneiteket, és kezdjetek újat azon Istennek, Jézus Krisztusnak szolgáiként, akit hirdettem nektek. Van azonban, testvérek, olyan, amikor Isten, hogy így mondjam, keményebb, húsba, vérbe vágó eszközökkel, mint egy ösztökéli az embereket a bűnbánatra és a hozzávaló megtérésre. És úgy ítélem, hogy ma is erről van szó. Szól Isten szóbeli üzenete, hívása, megtérésre való parancsa, de nem csak szól a szó, hanem történnek is dolgok, amik nyomatékosítják a szót. Isten megtérése szólítja ma is a mi népünket. Igéje által is, meg azon nyomorult helyzet és tragédiák által, amik itten történnek a szemünk előtt. András, fogd már meg, légy szíves, ezt az irányítót a fejednél. Álljál oda, légy ide. Álljál szembe azzal a géppel, és nyomd meg azt, hogy on-off. Tehát kapcsolt ki, mert az ott valamiért. Jó. Még egyszer nyom meg. Jó. Köszönöm szépen. Térjünk tehát vissza a gondolatokhoz, amiket megkezdtünk. Az első dolog, amire szeretném itt ebben az összefüggésben a testvérek figyelmét irányítani, azok a vétkek. A vétkek, a bűnök, testvérek. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy a vétkekről az Isten prófétáinak beszélni kell. Nagyon sokan ugye nem szeretik azt, hogy a vétekről beszéljünk, a bűnökről beszéljünk, de ha Isten gyermekei vagyunk, akkor igenis beszélnünk kell a vétkekről. Mert Isten ezt parancsolja Ézsaiás prófétának és a mindenkori prófétáknak: kiálts teljes torokkal és nekíméld, mint a trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Tehát Isten felszólította Ézsaiást és minden korabeli prófétát is, meg azóta is élő prófétákat, bennünket is, hogy beszéljünk, hirdessük a népünknek a bűneiket. Erről kell beszélni, testvérek. Nem lehet hallgatni. A zsidók között a proféták eleget is tettek ennek a feladatnak. A magyarok között is eleget tettek eddig is ennek a feladatnak a valódi proféták, és ma is eleget kell, hogy tegyünk ennek az isteni felszólításnak. Sajnos a mi népünk, testvérek, vétkezik az Úr ellen. Nem minden egyes tagja, de nagy általánosságban ezt ki kell mondanunk. Miben vétkezik? Milyen bűnei vannak? Hát kezdjük ott, testvéreim, hogy tagadja az Isten létét. Népünk legnagyobb része, ateista a mi népünk. Nem törődik semmit Jézussal sem, mivel ateista nem is várható más, hogy Jézussal se törődik. Azzal, hogy ő mit tett a kereszten, hogy hogyan támad föl, hogy kicsoda ő, az ő dicsőséges művével, a megváltással, de általában Jézus Krisztussal nem foglalkozik ez a nép. Ugyanakkor, miközben tagadja Istent, s nem foglalkozik a szó bibliai értelmébe véve Jézussal, bálvány isteneket imád. A bálványimádásban jeleskedik népünk legnagyobb része. Ateista, de ugyanakkor humanista. Legalábbis annak vallja magát. Ugye ember imádó. Az emberek között leginkább az emberek saját magukat imádják, egoisták. A humanista egoista tulajdonképpen, önimádó. Ez a legnagyobb faragott kép, amit tisztel népünk legnagyobb része. Saját maga. Én. Önmaga körül forog, önző, önérvényesítő, öndicsőítő életet él legtöbb honfitársunk. Enged a legbelsőbb és legsötétebb vágynak, aminek csak engedhet. Önmaga istene akar lenni. Elég magának. Miközben kijelenti, hogy Istenre, Jézusra, megváltásra nincs szüksége. Köszöni, megvan nélküle. Sőt, nagyon sokan egyenesen gyűlölik Istent, és gyűlölik Jézus Krisztust. Nem akarják, hogy uralkodjék felettük az Úr. Nem becsülik semmire az Istent. Dicsőítik viszont, és sokra becsülik saját magukat. Az önistenésen túl népünk hódol egy másik bálványnak is, az anyagiaknak. Úgy mondjuk ezt, hogy materialista a népünk legnagyobb része. Élete az anyagiak körül forog, a régi mammon körül forog, a pénz. Ismét van egy csoport, testvérek, elég széles csoport, aki hódol a természetnek, a természet, a csillagoknak. A csillag istenekbe hisz. A horoszkópot olvassa napról napra, azt hiszi, hogy onnan irányítják a sorsát. Te mi vagy? Én rák vagyok. Én meg nem tudom, én mi vagyok. Na mi van mára nekünk? Mert hisz ezekbe a badarságokba. De az Istenben nem hisz. Jézus Krisztus nem kell neki. Más része a népünknek hódol az élvezeteknek. Mert hát magamon kívül, meg a pénzen kívül, meg a természet erőin kívül ez a legfontosabb, az élvezetek. Aztán testvérek, sokan vannak, akik előkaparják az őspogány istenséget, a magyarok őspogány istenségét, vagy istenségét, azt azokat kezdik el preferálni. Táltosok vezérletével ennek a bálvány istennek kezdenek hódolni. Mindettől nem sokkal jobb az, hogy mások meg Csíksomlyóba zarándokolnak, Baba Máriához, az őspogány magyar istennőhöz, azt ott csókolgatják a szobornak a lábát, meg esedeznek hozzá, aki nem hall semmit, meg nem is tud semmit se segíteni. Ráadásul, amit csinálnak, Isten megtiltotta. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. De mi csak megyünk. Isten megtiltotta, hogy ezeket a dolgokat mi műveljük, ilyen bálványok előtt hódoljunk. Mi mégis csináljuk. Sokan jósolnak, spiritizmussal foglalkoznak, halottakat idéznek, varázsolnak, babonák tömkelegét gyakorolják az Istennel, aki mindezt megtiltotta, Jézus Krisztussal, aki mindezt megtiltotta. Nem törődnek semmit. Mindemellett az Isten káromlás persze napirenden van. Kezdve ott, hogy sok honfitársunk számára Isten neve csak káromkodásban, gyalázó töltelékszóként, vagy éppen finomabb formában kerül elő, de feleslegesen emlegetve. Mások kifejezetten vádolják őt, ha meg némelyek komolyan emlegetik, akkor sokszor össze-vissza beszélnek róla. Mert nem tudják, hogy mit mondott magáról ez az Isten a Bibliába, és ez a Jézus a Bibliába, és amit ráaggatnak, az nem más, mint Isten gyalázás. Itt van, testvérek, az a jelenség, hogyha megjelenik valami Isten gyalázó könyv, Jézust kritizáló film, azonnal bestseller lesz a mi népünk körébe. A blaszfémia az kell. Arra mindig van vevő. Istenre, A Biblia Istenére, a Biblia Jézusára nincs vevő. Az nem siker. Az nem kell. Mit mondjunk az Úr napjának a megszenteléséről? A legtöbb ember számára nevetségtárgya, nem törődnek vele. Mindjárt tudjuk, hogy ilyenkor a vasárnap délelőtt a helyünk, az a metróba, a korába, a Tescóba, és ilyen helyeken van, dugig vannak a parkolók. Oda megyünk, hát az kell nekünk. Ott hódolunk a mammonnak, az anyagiaknak. Istennel, az Úr napjának a megszentelés, hogy az Úrnak adjuk ezt a napot. Ugyan már, hát adjuk, a mi Úrunknak adjuk ezt a napot. Ott szenteljük meg. Mit mondjunk, testvérek, a tekintélyek tiszteletéről, amit Isten megparancsol? Tiszteld apádat és anyádat. Hol van, testvérek, sokszor a szülői tekintély tisztelet ebbe az országba? Direkt leverték a szülői tekintélyt, tudatosan megsemmisítették a szülői tekintélyt. Az Isten tekintélyét megvető emberek a szüleiket se tudják tisztelni, pláne még, hogy azt is kiverik belőlük. Mondva csinált ürügyekkel egymásnak fordítják szülőket és gyerekeiket. Generációs feszültséget kerjesztenek tudatosan. A muterről, meg a faterről, ugye? Így beszélnek, testvérek. Öreg, nem érti ezt már. Magukra hagyott sok-sok idős ember, testvérek, mindenfele az országba, bedugdosva öreg otthonokba, meg sokszor otthon hagyva, úgyhogy nem törődnek igazán velük. Hát ők tudnának mesélni ezekről a dolgokról. Ott van, testvérek, az, hogy a népünk legnagyobb része vérbűn alatt van, gyilkosságtól szenved. Hiszen százezreket öltünk meg az elmúlt évtizedekbe az anyamébe. És nem az orvosok elsősorban, ők is persze, de az érintettek, de szülők, apák és anyák, nők és férfiak. Ez még, hogy így mondjam, kiegészül azzal a vérbűnnel, hogy közöttünk vannak még azok is, akik a lelketket ölték az elmúlt 50-60 évbe, meg ma is ölik. Sőt, még kiegészül azzal is, hogy még azok is közöttünk vannak, akik embereket öltek. Börtönökben brutálisan megaláztak embereket, kegyetlenkedtek velük. Azok is itt vannak. Legtöbbjük állami kitüntetéssel, nagy elismerésekkel, hatalmas nyugdíjakkal. Megérdemlik. Embereket vertek agyon, aláztak meg, porig, ölték meg a lelküket, a szívüket. Sokszor felkoncolták őket. Vérbűn, testvérek. Itt van közöttünk. A népünk egy másik része, testvérek, házasságtörésbe van. Semmibe veszi a népünk legnagyobb része Istennek a házasságra vonatkozó parancsai, testvérek. Szinte nem jön hozzám ide olyan pár, aki itt akar esküdni a templomba, aki ne élne már együtt, nem tudom én mióta. Azt, amikor szóvá teszem ezt, akkor csak lesnek, mint a moziba, ugye, hogy miről beszél a tiszteletes úr. Mert nem értik ezt, hogy mondjuk az együttélés, a házasság előtti nemi kapcsolat, az paráznaság a Biblia szerint. Nem értik. De hát ott van ez is. Sokan aztán persze egyáltalán nem is akarnak megházasodni, hanem egyik fiútól a másikig csatangolnak, vagy egyik lánytól a másikig vándorolnak, és megvalósítják a házasságon kívüli nemi életet, ugye promiszkuitásban élnek, miközben az Isten ítélete ott is utoléri őket, mert 100 gimnazista lányból 15 már magába hordozza a mérrákot előidéző vírust, de hát nem törődünk ezzel, ugye? A homoszexuálisok egyre nyíltabban követelik a jogukat, vonulásznak mindenfele, noha közöttük is az Isten ítélete arat éc formájába, persze terjesztik ezt másokra is, akik vétlenek ebben a bűnben. Akik összeházasodnak, testvérek, sokszor azok is hónapokon belül lábbal tiporják az Isten előtt kötött szövetségüket, azok maguk is megvetik az Isten előtt kötött szövetséget, vagy az Isten előtt kötött szövetségüket, És a válás az egy egyre inkább ugye elfogadott dolog lesz, noha Isten igéje ezt is megtiltja. Illetve egyetlen egy dologba engedi meg, egyetlen egy esetben engedi meg Jézus. De hát a kormányunk megkönnyíti a válást. Hát égbe is van, égbe is szökött ugye a válásoknak a száma. Aztán testvérek, a lopásról beszéljünk. Anyagi, szellemi javak ellopkodása, a magántulajdon szentségének a megsértése, a nép meglopása. Hát kinek nem történt a családjába közületek, vagy közülünk testvérek a népbe, hogy el ne szedtek volna az államosítás során tőle olyan dolgokat, amiket talán évek vagy évtizedeken keresztül gyűjtögettek az elődei. Becsületes munkával hoztak össze. Örökségekből innen-onnan származott. És aztán előjött egy piszok tolvaj banda, mert nem lehet máshogy nevezni őket, és mindent elszedtek az emberektől. Mondván, hogy ez a haladás szolgálja. Lopás, te tolvajok vannak közöttünk, testvérek. Ott van a zsebükbe sok-sok százezer, sőt millió embereknek a vagyona. Néhány embernek a zsebébe ott koncentrálódik most is. Tolvajok, testvérek. Nem kell ezt nagyon szépíteni. És akkor beszéljünk a hazugságról. Ami annyira átítatta, testvérek, a népünket, hogy itt már alig lehet valakibe megbízni. Hát kibe bízunk mi meg? Hazudozik mindenki össze-vissza, testvérek, a társadalom minden szintjén, elkezdve a miniszterelnöktől kezdve, ugye, el a társadalom legaljáig. Átjár mindent a hazugság. Tegnap egy dokumentumfilmet láttam a tévé, hogy azt mondja egy 56-ban halálra ítélt ember, hogy ő már inkább meg is akar halni, mert nem bír ilyen hazug országba élni. Írja ezt 57-be. Inkább meg akar halni, mert nem akar ilyen országba élni, ahol ennyire átjárt mindent a hazugság. Azóta javult a helyzet, de hogy javult semmit nem. Egyre rosszabb lesz. Ez is bűn, testvérek. És sokszor itt meg kell mondanunk azt is, hogy még az egyházak is ugyanebben a bűnben vannak benne, mert azok is hazudoznak össze-vissza. És semmi erkölcsi alapja nincsen jelenlegi egyházvezetőink közül is többnek. Semmi erkölcsi alapja nincs, hogy megszólaljon, és akár Gyurcsány Ferencnek, vagy másoknak szemrehányást tegyen. Nincs erkölcsi alapja, mert ő is hazudozik össze-vissza, csak más fórumokon. Testvérek, az igazság ki van iktatva a médiából, a hazudozás árad reánk az újságokból, a tévéből, a hírcsatornákból, és hát nem sorolom, testvérek. Bár a 10 parancsolatnak az utolsó parancsolata ugye az, hogy ne kívánd, ami a te fele barátodé. Hát még mondjuk erre is lehetne egy pár szót vesztegetni. Ne kívánd, ami a te fele barátodé, mert hát azért mégiscsak kívántuk, ami a másiké, és hogy megszerezzük azt, attól nem, akkor annak az érdekében nem riadtak vissza nagyon sokan a legnagyobb gazemberségektől se. Hát 10 parancsolat tükrén vizsgáltuk most egy kicsit, testvérek, a népünk állapotát. Hogy lássuk, hogy az Isten valamilyen módon, hogy hogyan is látja a mi népünket, testvérek. Hogyan is látja az Isten a mi népünket, és ennél még, amit én elmondtam, Isten biztos még élesebben látja a mi népünket, és benne minket, magunkat is, akik itt ücsörgünk, vagy itt állok én is a szószéken. Látja, testvérek, Isten a mi nyomorult bűneink tömkelegét. És hadd mondjuk még ki ezt, hogy az Isten előtt ezek a bűnök, testvérek, egy népnek a bűnei, vagy egy embernek a bűnei, a bűnök nem évülnek el. Az állami törvényekben van ilyen, hogy valaki megúszhatja ugye a legnagyobb gazemberségeket is, mert elévültek a bűn. De az Istennél nincs elévülése a bűnöknek, testvérek. Nincs elévülés. Ezt a kategóriát az Isten nem ismeri, ő egy más kategóriát ismer, a bocsánatot. De az egy más dolog. Az elévülés nincs, nem létezik. Ezek az Isten szemébe, testvérek, akkor is állnak ezek a bűnök, hogyha nem tudom, néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt követtük, vagy követték el mások. Az istentelenség, testvérek, és az embertelenség, az Isten utálata és az embertársnak a gyűlölete, testvérek, az sajnos érint bennünket, mint népet. Érint bennünket, mint népet. És ezeket a bűnöket, testvérek, nekünk azért el kell mondani. Visszatérek ezzel Ézsaiás prófétához. Neki is el kellett mondani. Nekünk is el kell mondani, testvérek. Nekem is el kell itt mondani nektek. Hirdesd népemnek a bűneiket. Tele torokkal az ő vétkeiket. Mondd meg nekik, hogy mit csinálnak. Hogy látom én őket? Testvérek, a vétkek után következik az ítélet. Ez a második dolog, amiről külön szeretnék itt közöttetek szólni. Ugyanis az Isten elleni vétkezés súlyos földi következményekkel is jár. Nem csak örök következménye van a bűnöknek, testvérek, a kárhozat. Van földi következménye is. Nézzétek, mit mondott Salamon a templom szentelési imádságában? Ha te ellened vétkeznek, tudnélik a nép, és megharagudva reájuk, ellenség kezébe adod őket, és fogva elviszik őket. Salamon testvérek jól látta. Ha Izrael népe Isten ellen fellázad, akkor azt érik el, hogy az Isten megharagszik reájuk. Felgerjed az Úrnak a haragja az ő saját szövetséges népe ellen. Megharagszik az Úr, testvérek, és ez a harag, ez a Biblia szerint egy rettenetes dolog. Rettenetes dolog. Nem szoktunk erről sokat beszélni, tudnék, az Isten haragjáról, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem valami szalonképes dolog a mai világban, és el is várják tőlünk, hogy ne is beszéljünk az Isten haragjáról. Beszéljünk az Isten szeretetéről, arról beszélhetünk napestig, az nem zavar senkit. Csak a haragjáról ne beszéljünk, mert az már zavar valakit. Márpedig el kell mondanunk, testvérek, hogy Isten igazságos. És az ellene lázadó, az ő törvényeit két lábbal taposó emberre, testvérek, igazságosan haragra gyullad az Isten. Egyikünk se kivételez alól, testvérek. És azok, akik kint vannak a Tesco-ba, meg egyéb helyen, meg a lakótelepi házakba, meg a magánházakba, senki nem kivétel, testvérek. Ha nézzük az írást, azt látjuk, hogy Isten ugyan rendkívül hosszú tűrő. Rendkívül hosszú tűrő, hosszan tűr érettünk, de nem a végtelenségig. Tiporhatják az ő törvényeit, az ő személyét, az ő evangéliumát, de nem tűri a végtelenségig, mert akkor már az igazságosságán csorba esne. És amikor Isten haragja elhangzik, testvérek, és fölgerjed, akkor Isten jajt kiált az ő népére. Az ő saját népére is jajt kiált. Emlékeztek Ézsaiás próféta könyvében, amikor Isten azt mondja a prófétának, hogy te ezeket mondjad. Jaj azoknak, akik a vétket hazugság kötelein húzzák, és a bűnt, mint szekeret köteleken. Akik ezt mondják, siessen és tegye hamar a munkáját, tudnélik az Isten. Közelítsen és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hadd tudjuk meg. Így gúnyolódtak az Istenen. Jaj nekik, mondja a próféta által az Úr. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik relativizálják az igazságot. Jaj azoknak, akik a sötétséget világossággá, a világosságot sötétséggé, a keserűt édessé és az édest keserűvé teszik. Jaj azoknak, akik bölcsek a maguk szemében, és eszesek önmaguk előtt. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban és híresek a részegítő ital vegyítésében, akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igaz igazságát elfordítják tőlük. Ismétli, testvérek, az Úr, ez Ézsaiás. Hozhatnánk a kis prófétákat, bármelyiket. Isten, amikor megharagszik, akkor jönnek a jajok. És aztán jaj lesz a népnek is. És hogy nehogy azt gondolja bárki is, hogy mindez csak ószövetségi dolog, íme Jézus mit mond az Úr Jézus a képmutató írástudóknak, farizeusoknak? Ugyanezt. Máté evangéliumában olvassuk, hogy Jézus is ugyanígy tudott beszélni, testvérek. Azt mondja nekik, hogy kígyók és mérges kígyóknak fajzatai miképp kerülitek ki a gyehennának büntetését. Prófétákat, bölcseket, írástudókat küldtem hozzájuk. Azok közül némelyeket megöltök, megfeszítetek. Zsinagógáitokba megostoroztok, és városról városra üldöztök, s rátok száll minden igaz vér, mely kiömlött a földön. Rákövetkeznek a nemzetségre az Isten ítéletei, és elmondja előtte többször is nékik is, hogy jaj nektek. Na nekik is, Jézus is ismeri ezt a nyelvet, testvérek. Ismeri ezt a nyelvet, most mondja is. Testvérek, amikor valakire pedig az Isten ítéletei rászakadnak, akkor az az ember mindenre jó, hogy így mondjam, csak arra nem, hogy irigyeljük. Úgy Jeremiás próféta könyvét lapozgattam, és ott mindjárt az első részben megszólal egy ember, akire rászakadt az Isten ítélete. Illetve egy nép nevébe szólal meg, ezt mondja, hogy saját kezében rótta össze az én vétkeim igáját. Ráfonódtak a nyakamra, megrendítette erőmet, odaadott engem az Úr azok kezébe, akik előtt meg nem állhatok. Rakásra hányta az Úr minden vitézemet én bennem. Gyűlést hívott össze ellenem, hogy összetörje fiaimat. Sajtóba taposta az Úr Júda szűzleányát. Ezért csírok én, szememből víz folyik alá, mert messzire távozott tőlem a vigasztaló, aki megélesszen engem. Fiaim elvesztek, mert győzött az ellenség. S terjezgetik ez egy Sion, de nincs vigasztalója. Szorongatókat rendelt az Úr Jákob ellen körös körül. De igaz az Úr, mert szava ellen rugódoztam. Beszéltestvérek az a nép, amelyikre rászakad az Isten ítélete. Sír és jajong, és nincs vigasztalója. Ott van rajta az Isten ítélete, testvérek. Izraelt is utolérte az Isten ítélete. És a magyarságot is utoléri, testvérek. Nehogy azzal bátorítgassa magát, vagy másokat bárki, hogy az Isten végtelenül irgalmas. Ugyanaz. De hogyha, testvérek, valaki úgy érzi, hogy ez mellevél a bűnökre, a saját életébe, meg a társadalom életébe is, az óriási téved. Mert Isten kegyelmessége nem mellevél a bűnökre, az ő és törvényei lábbal taposására. Utol fogja érni az embert is, a magyar embert is, a magyar népet is, testvérek, az Isten haragja. Felgerjed az Úr haragja, és megjelenik az Úr, és akinek nem kell az ő irgalmas keze, az ő átszegzett keze, azt átadja a zsarnokok kezébe, a diktátorok kezébe. Akinek nem kell az őtőle kapható, Jézus véréért kapható szabadság, valóságos szabadság, az megkapja az álszabadságot, ami tulajdonképpen egy rabság. És olyanok fognak majd kacagni és nevetni fölöttük, akiken nem lesz hatalma, akikkel nem tud mit csinálni, és nem bír kiszabadulni szorult helyzetéből. Ez megtörtént, testvérek, már más népekkel is, de velünk is megesik. Sőt, mintha már most is történne. Történt persze máskor is. De mintha most is történne. Ugye a himnusz jusson eszünkbe itten, mert ebbe a helyzetbe illik ugye a szánkba ez a himnusz. Nem az első verse most, hanem az utána következő versek. Akkor azt mondja a Kölcsei, hogy haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Ő tudott még erről, ugye? Bibliaolvasó református ember volt ő is. Tudott erről. Bűneink miatt gyúlt harag kebledben, és elsújtád villámid a dörgő fellegedbe. Visszanéz a történelembe, most rabló, mongol nyilát zugattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ozmán vadnépének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjában, kész szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bérc rehág, s völgybe száll, bús kétség mellette. Vérözön lábainás, láng tenger fölötte, vár állott most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom hangzik már helyettek. Ha Kölcsei ma élne, testvérek, még szaporítaná a sort, mert azután még jöttek ránk mások is. De még a népünk, mintha mindig nem nézett volna szembe ezzel, hogy haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Márpedig én úgy gondolom, testvérek, hogy ideje lenne ezzel szembenézni nekünk is, másokat is szembenézetni ezzel a keserves bibliai igazsággal. Az Isten haragszik és ítéletet gyakorol a bűnösök fölött. Hogy lehet megszabadulni? Hát hogy lehet akkor megszabadulni? Ez az utolsó dolog. Testvérek, egyetlen módon szabadulhat meg Izrael nép az Isten igazságos ítélete alól, és Salamon elmondja ezt. Ha az ellenség földjén raboskodva, kifosztva és nyomorgattatva észre tér a nép. Észre tér, magába száll, megalázza magát, imádságában beismerő vallomást tesz, és elmondja Istennek, hogy vétkeztünk, hamisan és istentelenül cselekedtünk. És megtérnek az Úrhoz teljes szívükből és teljes lelkükből. Ez, testvérek, az egyetlen kiút a vétkek miatt ránk szakadó ítélet alól. Ez az egyetlen kiút. Nincs más. Az nem kiút, hogy hajtogatjuk, hogy mások a hibásak. Ezek a hibásak, azok a hibásak. Nem az a megoldás, hogy igazoljuk magunkat. Azért vagyok én ilyen, meg azért csináltam, meg azért mondtam, mert a rendszer, meg mások rákényszerítettek, meg az anyagi érdekeim, meg mások a felelősek azért, hogy én ilyen lettem. Nem ez a megoldás, hanem az, hogy megszomorodunk a megtérésre. Megalázva magunkat, megszomorodunk a megtérésre. Az sem megoldás, hogy az ember kétségbe esik. Vannak emberek, akik ugye ott vannak az Isten ellenes bűneikkel, és aztán jön az ítélet rájuk, és akkor az ítélet alatt kétségbe esnek. És azt mondják, nincs már megoldás, nincs. Egyetlen lehetőségünk van, hogy véges módon, vagy végtelen módon kétségbe esünk. Elkeseredünk, és nincs más. Nem ez a megoldás, testvérek, hanem az Úrhoz való alázatos odafordulás. Ez a megoldás. A bűneink megvallása és az Úr előtt való megalázkodás és az odaadás, a szívünk néki való odaadása. Testvérek, az, hogy Istenhez megtérjünk, az ítélet alatt, ez az Istennek a célja. Ez az Istennek a célja. És hogyha most arra gondolunk, hogy erre is gondolnunk kell még, hogy a népet sújtó büntetések, azok utolérik a benne élő hívő embereket is, minden korba. Említettük már egy Jeremiás nevét, meg Illés nevét, de másokat is említhetjük, testvérek. Ők, noha nem voltak olyanok, mint a nép legnagyobb százaléka, mégis részesültek az Isten ítéletébe. Ők is. Miért részesültek? Azért részesültek egyrészt, testvérek, mert ők se voltak különbek, mint a többiek. És ezt nekik is el kellett fogadniuk. Nem csak a nép többi részeje, mi is ilyenek volnánk tulajdonképpen, mint ők. Ebbe a helyzetbe nekünk is bele kell, és ezekbe nekünk is be kell alázkodni. És föl is kell vennünk az ítéletet, ami őket is ér, és az ítélet alatt pedig nekik eszükbe kell juttatnunk, hogy mi is itt vagyunk veletek, de mindez a nyomorúság, a bűneitek miatt van rajtatok. Az Isten ítélete, és ebben a helyzetből az egyetlen kiút, ha megtértek az Úrhoz. Az igazaknak, testvérek, ma is együtt kell szenvedni azokkal, akik nem igazak, akik Isten tapossák. De miért vagyunk? Miért kell átélnünk ezt? Azért, testvérek, nekünk is, mert nekünk is meg kell alázni magunkat, és el kell ismerni, hogy mi se vagyunk jobbak a Deákné vásznánál. Mi se vagyunk, egy fikarsznyival se vagyunk jobb, én se vagyok jobb. De tőlünk kell, hogy meghallják az embertársaink azt is, hogy mi a megoldás ebből a nyomorult helyzetből. El kell mondjuk nekik ugyanúgy, hogy én elmondom a testvéreknek, hogy a Jézus Krisztus előtt való megalázkodás, a bűneink elismerése, a bűnbánat és a szívünk az Úrnak való odaadása az egyetlen kiút az ítélet alól. Különben az ítélet egyre inkább ránk nehezedik. Egyre inkább ránk nehezedik, testvérek. Ezt el kell mondanunk az embereknek. Alázattal, nem valami kívülállónak a bölcsességével, meg okoskodásával, hanem az alázattal, a bűnös bűntársak alázatával, akik Isten irgalmából már megbocsátást nyertek. De mégis el kell mondanunk nekik, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt. És ismerjétek el az ő diagnózisát, amit adott fölöttetek. És ismerjétek el, hogy igaz vagy Uram ítéletedben is. Még keményebb ítéletre is rászolgáltunk volna. De bocsáss meg nekünk, és fogadj el minket a Krisztusért. Ezzel zárjuk le, testvérek, hogy Salamon Azt mondja itt ebben a templom szentelő imádságában, hogy amikor az Izrael népe ott a fogságba megalázza magát, és bűnbánatra jut, és kimondja, hogy vétkeztünk az Úr ellen, akkor, és e házra, amit építettem, e ház felé fordulnak, ahol a te neved lakik, akkor tekints rájuk. Nekünk, testvérek, már nem egy ház felé kell fordulnunk. Nekünk hova kell fordulnunk, amikor megalázunk magunkat? Jézus Krisztushoz. A jeruzsálemi templom ő rámutatott előtte, nekünk az Úr Jézus Krisztushoz kell fordulnunk, ő felé kell fordulnunk imádságba, bizalommal, hittel, és összetört szívvel oda menni hozzá, hogy Úr Jézus, te könyörülj meg rajtunk, aki meghaltál értünk és feltámadtál. Bocsáss meg nekünk, és veled hadd kezdjünk újat, mert mi megtérünk most te hozzád. Olyan jó, testvérek, hogy igaz, amit Salamon mondott, hogy az Úr kegyelmes és irgalmas Isten. Kegyelmes és irgalmas Isten. Rá is nézett még Izraelre is, testvérek, abban a nagy elesettségükbe, és hazahozta őket a fogságból. Még a magyarokra is ránézne az Isten, testvérek. Ránk is ránk nézne. Ha alázattal borulnánk oda Jézus elé, kérve az ő bocsánatát, és odaadva neki a szívünket. Az ítélet azt szolgálja, hogy ez megtörténjen. Ezért Isten szeretetének jele még az ítélet is. Az Isten szeretetének jele még az ítélet is. Mert azzal magához húz minket, hogy megszabaduljunk a földi nyomorúságoktól, az ítélet, de megszabaduljunk a bűneink örök ítéletétől, ami rosszabb minden ilyen helyzetnél, ami közöttünk van, megszabaduljunk a pokoltól, testvérek. Olyan jó lenne, hogyha mi is tisztában lennénk teljesen ezekkel a dolgokkal, és aztán pedig nem csak tisztában lennénk, hanem egyrészt mi is megtérnénk teljes szívünkből az Úrhoz, nem csak hallgatnánk ezeket, meg tudnánk ezekről, hogy hogy is van, mint is van ez, hanem mi magunk is megaláznánk magunkat, és megtérnénk, ha még nem tértünk meg, és utána pedig kimennénk a kis társadalmunkba, és elkezdenénk nekik beszélni a bűneikről, az Isten ítéletéről is, és az Istennek a kiútjáról is, a megtérésről, a váltságról, a megváltóról, Jézus Krisztusról, és hívnánk őket is arra, hogy forduljanak az Úrhoz. Ez volna, testvérek, a mi küldetésünk. Bár csak tennénk, bár csak eleget tennénk ennek, minél odaadottabb szívvel és minél alázatosabban, adja meg nekünk ezt a mi Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy feléd fordulhat mindenki, akit bűnei nyomasztanak, az el nem évülő bűnök terhelnek, aki fél és joggal fél bűneinek ítéletétől, földi ítéletektől is és az örök ítélettől, a kárhozattól is. Légy áldott, hogy van egy hely, ahova mehetünk magunkat megalázva, és ez te vagy, akinek színe előtt megalázhatjuk magunkat a porig, és elismerhetjük nyomorúságunkat, elesettségünket, és elismerhetjük minden bűneinket, elismerhetjük az ezekért járó ítélet jogosságát és igazságosságát. És köszönjük, hogy megtérhetünk hozzád, mert te irgalmas vagy, és elfogadsz ilyenkor bennünket. Fölemelsz, és új élettel ajándékozol meg. Köszönjük néked, ha ezen átmehettünk, és kérünk, hogy aki nem ment át, hadd mehessen át ezen az igazi, szívbeli megtérésen. És kérünk most, Urunk, a mi nemzetségünkért, népünkért. Látod, Urunk, ezt a népet, amelynek mi is tagjai vagyunk. Mennyi bűn van itten, Urunk, körülöttünk. Te látod csak igazán. De mi is látunk valamit belőle, Urunk, és érezzük, hogy mindezért jogos a te ítéleted mi rajtunk, mint népen is. És igazán megvalljuk, hogy még súlyosabb ítéleteket is megérdemeltünk volna, mint amik értek bennünket. Igaz vagy, Uram, ítéletedben. De könyörülj meg ezen a népen, Urunk, hogy meglássa a bűneit, szembesüljön a te igazságos ítéleteddel, de szembesüljön a te kegyelmed, drága kínálatával is, az újrakezdés lehetőségével, amit te kínálsz ennek a népnek. És Urunk, segíts bennünket, hogy mi hadd legyünk eszközeit, hadd hirdessük a népünknek nem csak a bűneiket, hanem a te kegyelmedet is, a hozzád való megtérés drága lehetőségét. Ó, Urunk, hozzál egy ilyen lelki hozzád fordulást a nép sok-sok tagjának, adj ébredést, Urunk, és hozz el egy fordulópontot a mi népünknek az életébe, ha ez a te kedves akaratod. Köszönjük néked, hogy hallod a mi könyörgésünket, sőt, meghallgatod a mi esedezésünket. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy áld meg szíveinket, áld meg lelkünkben a te igéidet, és add, hogy ne csak hallgatói, hanem követői legyünk mindannak, amire ma is tanítottál. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek kegyelme, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hirdetem, hogy jövő héten szerdán este 7 órakor presbiteri gyűlést tartanánk. Tehát a presbiter testvéreket kérjük, hogy erre az alkalomra jöjjenek el. A jövő évi költségvetést, illetve egyéb más ügyeket is meg kell tárgyalnunk. Tehát szerdán este 7 órakor presbiteri gyűlésünk lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy november 17-én délután 17 órakor lesz ez a Reményik est a gyülekezetünkben, amiről már korábban is beszéltünk. Tehát Reményik Sándornak a verseit mondja el Hűvösvölgyi Ildikó, és Csáki András szolgáltat gitárművészként zenei aláfestést. Erre az alkalomra jött néhány plakát, szép nagy plakát, és van egy pár szórólap is, hogyha a testvérek visznek ebből, akkor vigyenek, de azt adják oda másnak. Tehát hívogassunk másokat erre az alkalomra, és a plakátot pedig olyanok vigyék el, akik ki tudják tenni valami többek számára látható helyen. És akinek így plakát kellene, azt kérem, hogy nekem szóljon, mert az az irodában van benne, nagyobb méretű, össze kell csavarni. Tehát rendelőkbe, vagy tudom, lépcsőházba, vagy valami egyéb helyen, ahol vagy iskoláknak a hirdetőtáblán, ahova ki tudjuk tenni, már főiskoláknak vagy egyetemeknek, más egyházközségekhez is eljutatjuk ezt a hirdetményt, ezt a plakátot, ők is kirakják. Reméljük, hogy be is férnek azok, akik ide jönnek, mert lehet, hogy sokan is lesznek ezen az alkalmon. De mondom, akinek kellene ilyen nagy plakát, meg ki tudja tenni, az szóljon, és akkor adok neki egy párat. És van ilyen kis méretű szórólap, és azt is vihetik a testvérek. Tehát ez november 17-én 17 órakor lesz. Hirdetem még azt, hogy a jövő hét után Erdélybe elmennénk, a Nagy Solymosba, a testvérgyülekezetünkhöz egy páran, és ebből az következik, hogyha valaki szeretne az ottaniaknak küldeni, nem, most nem elsősorban ilyen ruhát, mert az van már itt elég, ne hozzanak több ruhát a testvérek, de ha valaki ilyen családi kapcsolatok, ha rendelkezik ott Nagy-Solymosba, vagy a környező falvakba, szeretne valamit küldeni karácsonyra, vagy valami kisebb tárgyakat, vagy ajándékocskát, az jövő hét folyamán hozza el ide a gyülekezetbe. Tehát, ha küldeni akartok valamit, hogy mert hétfőn úgy tervezzük, hogy Isten is úgy akarja, akkor nem ezen a héten, hanem utána való hétfőn elmennénk, és ott lennénk egy pár napig. Tehát ugye a jövő hét még itt van, hogy előkészítsétek a küldeményeket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük, a 466. énekünket, ami egy szép imádság, a 466. énekünket, rátekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Énekeljük el az első két versét, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt.